Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk a mi Istenünket, énekeljük a 65. Zsoltárunknak az első versét. A 65. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. 65. Zsoltár első versei kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva 394. dicséretünket fogjuk énekelni. Ez alatt, az ének alatt a gyermekek, akik jöttek gyermekisten tiszteletre és a karácsonyi műsor próbájára, levonulhatnak az altemplomba, mi pedig énekeljük a 394. dicséretünknek az első 4 versét. 394. dicséretünket fogjuk tehát énekelni. Most egyenlőre az első 4 verset, az első vers így kezdődik: Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened.
Thank you.
Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 52. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, a 127. és a 128. kérdést és az arra adott feleletet, majd pedig Isten igéjét, mindezeket Tutinka Zoltán presbiter testvérünk fogja olvasni.
127. kérdés. Melyik a 6. kérés? Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Azaz, mivel magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk az ördög, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol. Szent lelked erejével tarts meg, és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk. 128. kérdés. Hogyan zárod ezt az imádságot? Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Azaz, mindezt azért kérjük tőled, mert te a királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz és meg is tudsz adni. Mindezekért pedig nem ránk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteinek könyvéből, az első fejezet első versétől a 12. versig terjedő ige szakaszból. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani addig a napig, amelyen felvitetett. Miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta. Hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő ezt válaszolta. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában és a föld legvégső határáig. Amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozásakor merően az eget nézték, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik így szóltak hozzájuk. Galileai férfiak, miért álltok itt az eget nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni láttátok őt a mennybe. Akkor az olajfák hegyéről, amely egy szombatnapi járóföldre van Jeruzsálemtől, visszatértek Jeruzsálembe.
Isten áldása legyen szent igének hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Most jertek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, neked köszönjük meg azt a csodálatos kegyelmet, hogy a te egyszülött fiad eljött erre a földre, megváltott bennünket, és visszatért hozzád, hogy majd hozzánk is visszatérjen dicsőséggel és hatalommal. Köszönjük, hogy így távlata lehet a mi életünknek. Nem reménytelenségben kell élnünk, és nem kutatnunk kell újra és újra, hogy akkor mit hoz a holnap, hanem tudhatjuk, te már elkészítetted a veled való csodálatos találkozást. Engedd, hogy kitárjuk a mi szívünket előtted, és tudjuk várni ezt a találkozást, és felkészülni, hogy amikor jön, addigra készen legyünk. Így légy most is itt velünk, te készítsd a mi szívünket, lelkünket, hogy ne csak az emberi sürgés, forgás töltse ki a mi időnket, vegye el a mi erőnket, hanem képesek legyünk ráhangolódni az ünnepre lelkileg is, kitárni a mi szívünket előtted, hogy te jöjj, és lakozz odabent, vezess bennünket, és mutass nekünk utat. Amen. Igehirdetése készülve énekeljük a 397. dicséretünknek az első versét. 397. dicséretünknek az első versét fogjuk énekelni, amely így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Figyeljünk Isten igére, amint szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a 22. fejezetből, a 20. versből eképpen. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Szeretett testvéreim az Úrban! Adventi koszorún a negyedik gyertyaiség, ami jelzi a mi számunkra Jézus Krisztusnak a második eljövetelét, az, hogy ő vissza fog jönni, ahogyan megígérte, ahogyan előre megmondta. A kérdés az, mennyire várjuk, mennyire vagyunk készen, mennyire tudjuk mi egyáltalán sürgetni az ő visszajövetelét. Vagy sokkal inkább szeretnénk elodázni, ráér az még. Nem kell azt annyira siettetni, hiszen mi magunk sem vagyunk még készen. Vagy csak a szólamok szintjén mondjuk, persze, az természetes, hogy Jézus visszajön, és nem tehetünk más, mint hogy várjuk az ő eljövetelét, de tudjuk, nem lenne jó, ha még most visszajönne. Mert még mi sem vagyunk készen. Hogyan vagyunk mi a Krisztus érkezésével, azzal, hogy ő egyszer csak visszajön? Hiszen tudjuk, hogy ő maga mondja el, hogy ez váratlanul fog bekövetkezni. Nem lehet előre megmondani, hogy mikor. Amikor fölteszik neki a tanítványok is a kérdést, hogy mikor? A válasz csak annyi volt, hogy nem a ti dolgotok ezeket az időket tudakozni. A ti dolgotok az, hogy kaptok szent lelket, meg feladatot, és azt végezzétek el. A ti dolgotok az, hogy hirdessétek az evangéliumot. Az, hogy meddig, az, hogy mi a vége, egy biztos, hogy Krisztussal való találkozás lesz a vége. Az öröm ott van, a távlat megvan, de ne számolgassátok a napokat és az órákat. De ne azt figyeld, mint a rossz diák az órán, hogy hány perc van még, hány másodperc van még az órán, mikor csöngetnek már ki. Hanem arra tudj odafigyelni, hogy amit végzel, ami a te feladatod, az valóban az Isten dicsőségére el tud végezni. Az egyház történetében sokféle viszonyulás van a Krisztus visszajöveteléhez. Az első keresztények számára a Jézus visszajövetelének várása gyakorlatilag egy átélt csalódás volt. Ismerjük nagyon jól, ha olvassuk Pálnak a leveleit is, azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy várták, hogy Krisztus hamar visszajön. Hogy nem sokára itt van. És egyszer csak belefáradtak, mert azt tapasztalták, hogy betegek lesznek némelyek, meg is halnak, és Krisztus még mindig nem jött vissza. És a Péter levélnek éppen ez a témája, ugye ismerjük, olvassuk, hogy ez nem arról szól, hogy késik az Úr, hanem az ő kegyelme még másoknak is lehetőséget ad arra, hogy hozzátérjenek. És nekünk keresztényeknek küldetésünk van, és ez szorongat bennünket, hogy még inkább oda tegyük magunkat, és a Krisztusért követségben járva másokat is megnyerjünk a Krisztus ügyének. De vajon ezt hozza-e ki belőlünk, vagy pedig mi is olyan csalódottak vagyunk, úgy megfásulunk ebben a várakozásban, mert Krisztus nem jön. Vagy látjuk-e azt, hogy ma egy nappal közelebb vagyunk a Krisztus visszajöveteléhez, mint ahogy voltunk tegnap? Tudjuk-e így számolni az időt? És látni azt, hogyha eddig is közel volt az Úr eljövetele, akkor holnap még közelebb lesz. És holnap után meg még közelebb, és az idő egyszer el fog fogyni. És valóban megérkezik az Úr, és nem lehet tovább elodázni az ő érkezését. És eljön majd az égfelhőin dicsőséggel. Nem jött vissza a tanítványok életében, és az egyháztörténetben is sokszor átélték azok, akik várták, és fix időpontokat mondtak, hogy mikor fog jönni az Úr, és ők is megtapasztalták, hogy és nem jött vissza az Úr. És mi is tudunk ilyeneket mondani, vannak, minden évtizednek megvan a maga nagy évszáma, de vannak kisebbek is, hogy mikor jön vissza az Úr. Vannak, akik ezzel töltik az időt, hogy számolgatják a perceket, és nézik a jeleket, hogy mind arról szól, hogy egyre közelebb van az Úr visszajövetele. Nem ez a lényeg az, készen vagy-e? Felkészültél-e az ő eljövetelére? Mert akár most is jöhet az Úr. És nem tudod, hogy mikor érkezik. És ott van a modern ember, fásult Isten tagadásából fakadó válasza, amikor kicsit félve az ítélettől is, az Isten létével együtt tagadja az Úr visszajövetelét is. Nincs Isten, nem lesz ítélet, nincs is bűn, és mindent lesöpör, és az egészet megkérdőjelezi. Nincs mitől félni. És úgy távlat nélkül éli az élet. És eljutott odáig az ember, hogy nem csak a végidőkből vette ki az Isten visszajövetelét, hanem a kezdetekről is leválasztotta. Amikor elméleteket gyártott magának, hogy a véletlenből hogyan jött létre a valami, a világ, és hogyan fejlődött ki mindaz, ami körülvesz bennünket. Csak hogy ne kelljen az Istennel számolni. Csak hogy ne kelljen az Isten előtt számot adni a dolgairól. És a csalódás és a félelem mellett mégis azt kell látnunk, hogy valami harmadik dolog az, ami leginkább a mai ember érzéseit eltölti, amikor megkérdezzük tőle, hogy és hogyan gondolkozol a Krisztus visszajöveteléről. Akkor leginkább azt tapasztalja az ember, hogy nem nagyon fér bele. A modern embernek se az idejébe, se a gondolkodás módjába. Nem nagyon törődik vele. Olyan közömbös az egész iránt. Nem nagyon foglalkozik azzal, és mi van akkor, ha Krisztus visszajön. Mert már azt sem tudja, hogy ez miről szól. És nem számol vele. Mert ez a világ, és ennek a világnak ura lefoglalja az ember idejét, energiáját és figyelmét, hogy ne is gondolkozzon rajta, hogy egyszer Krisztus vissza fog jönni. Csak hogy ezt tudjuk a Jézus példázataiból, hogy ez hová vezet. Akkor az ember nem is azzal foglalkozik, amit az ő ura rábízott, aki elment távoli földre, hogy majd visszatér. Vagy elkezdenek kegyetlenkedni egymással a szolgák, és visszaélnek a hatalmukkal. Ismerjük nagyon jól, mindezeket leírja az evangélium, és nekünk számolnunk kell vele, és figyelni ezeket a jeleket magunkon is, és a saját környezetünkön, akinek nincs krisztusi távlata, és az időt nem lineárisan méri, az újra és újra csak azzal számol, hogy van tavasz, van nyár, van ősz és van tél. És az események újra és újra visszatérnek. És ha elrontottam ezt az évet, a következő majd jobb lesz. Nem jó évet zártunk gazdaság, nem baj, majd a következő. És az ember így számolja az időt, reménykedve, hogy van még következő. És nem tud egy céltudatos, egy Istenhez vezető, egy irányba néző cselekedet sort felmutatni, amely közelebb vinné őt az Úrhoz. Pedig Krisztus éppen ezt akarja. A tanítványok, amikor az ég felé néznek, és keresik a Krisztust, ezért biztatják őket az angyalok. Ahogy láttátok, fölemelkedni úgy fog visszajönni. Ne a megtévesztésre figyeljetek. Ő egyszer csak vissza fog érkezni. Hanem azzal töltsétek az időt, hogy hogyan tudtok felkészülni és foglalkozni az ő visszajövetelével. Hogy ez a világ ne szédítsen meg benneteket. Mert sokszor nyilvánvalóan távlatában az ige szerint ítéletre való dolgokkal kapcsolatban az ember relativizálja a saját nézetét és gondolatait, pusztán azért, mert késik az Úr, az ő órájához képest. Törvényhozás elfogadta 2015. március 15-től vasárnap a kereskedelemben nem lehet lesz dolgozni. Megvannak a kivételek, meghoztak egy törvényt, és megy róla a politikai vita. Minden politikai állásfoglalás nélkül nekünk keresztények egyetlen dolgon kellene elgondolkozni. Ez nem valamelyik politikai pártnak a programpontja. Ez az Isten akarata. Hogy megszenteld a nyugalom napját. Ezen nincs mit vitatkozni. És még keresztény emberek is elveszik tőlem a lehetőséget, hogy szórakozzak. Mitől is? Hogy mást dolgoztass azért, hogy neked szórakozásod legyen vasárnap. És relativizálódnak a dolgok, holott ha csak az Ószövetségnek végignézzük a prófétai részeit és azt az ítéletet, ami rázúdult a babiloni fogsággal a népre, és annak az indoklását látjuk a prófétáknál, akkor azt értjük meg, hogy mert nem tartottátok meg szombatjaimat. És ha valaki ezt nem érti, akkor kezdjen el számolni, ha ő csak a számoknak hisz. Hány szombatév maradt ki a honfoglalástól a babiloni fogságra vitelig? Hány szombatnapot hagytak el, és kijön neki a 70 esztendő? És az Úr megmondja, azért 70 évig kell pihennie a földnek, mert kimaradtak ezek a nyugalom idők. És ha te nem hagytad pihenni a földet, én majd kirendelem a földnek a nyugalmát. Nagyon komolyan veszi az Isten az ő akaratát, és számon kéri az emberen. Van, aki azt mondja, neki nincs ideje, hogy megtartsa a nyugalom napját. Meg lehet tenni. Ahogyan a nép előre hozta, belezsúfolta a saját életébe, és utána összegyűjtötte, és a végén egybe volt a 70 év, mint nyugalom év. A föld számára. Sok ember ugyanezt teszi a saját életével. Megrövidítve a saját életét. Neki nincs szüksége arra, hogy az Úrnak is szenteljen belőle időt. És tele zsúfolja, leéli azt az életet, amit az Úr kiszabott neki. Pihenő napok nélkül. És csodálkozik, hogy egyszer az Úr megállítja. Oda kellene figyelnünk arra, hogy vannak bizonyos dolgok, amiknek mennyei távlata is van, amelyek nem csak földi törvények és szabályok, hanem Istentől való rendelkezések. És nekünk ezekre oda kell figyelni, mert ezeket az Úr egyszer számon kéri tőlünk. Még a Prédikátor könyvében is, ahol minden hiába valóság, még ott is eljut odáig a Prédikátor, hogy el tudja mondani. Az ifjúság most veszi a bibliaórákon, és végig lehet nézni, hogy de egy dologra oda kell figyelni. hogy tartsd meg az Úr törvényét, mert egyszer számon kéri rajta. És ettől nem lehet eltérni. Ha van örökkévaló távlata az ember életének, akkor az azt jelenti, hogy úgy élem az életemet, annak megfelelően, ahogyan az Isten elrendelte. És nem én döntök róla. És a nagy baj az, ha az Isten nem fér bele. És ha nem fér bele az időmbe, energiámba az, hogy azzal foglalkozzak, mi lesz, ha Krisztus visszajön. Viszont ha belefér, annak látszania kell az életünkön. Annak nyilvánvaló jelei kell, hogy legyenek. Mert elég, hogyha arra gondolunk, mit ír Pál apostol a korintuszi gyülekezetnek a 7. fejezetbe, hiszen a Krisztus visszajövetelénél itt a Jelenések könyvében is nem azt akarja hangsúlyozni az Úr, hogy ő vissza fog jönni. Ez egy tény. Ezt nem lehet relativizálni. A hangsúly odaesik, hogy hamar. Nem jövőre, nem 1000 év múlva, hamar. És ha az ember ezzel számol, akkor másképp rendezi be az életét. Akkor ott helye van az Úrnak, és az Úr várásának. És nézzünk meg néhány dolgot az 1 Korintus 7-ből. Testvérei, mindenki abban maradjon meg az Isten előtt, amiben elhivatott. Azt mondom tehát, hogy a bekövetkező szükség miatt jó az embernek úgy maradni, ahogyan van. Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. De ha megnősülsz is, nem vétkezel, és a férhez megy is a hajadon nem vétkezik. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert az idő rövidre van szabva. Ezen túl azért, akinek van is felesége, úgy legyen, mintha nem volna, és aki sír, mintha nem sírna, és aki örül, mintha nem örülne, és aki vásárol, mintha semmije sem lenne, és aki él a világgal, mint aki nem élne vele, mert elmúlik e világ ábrázata. Így élünk mi? Látszik ennyire az életünkön a Krisztus várásának feszültsége, hogy már hamar itt van. Teljesen mindegy, hogy valaki egyedül van, vagy van neki párja. Teljesen mindegy, hogy van pénze, vagy nincs pénze. Hogy tud vásárolni, vagy nem tud vásárolni. Minden relatívvá válik. Az a lényeg, hogy mindened, amit van, azt arra fordítsd, hogy közelebb kerülj az Úrhoz. Hogy felesleges szenvedést és világi bajt ne védj magadra. Azzal foglalkozz, hogy felkészülj az Úr érkezésére. És ennek rendelj alá mindent. Hogy történik ez? Hát elég, ha arra gondolunk, hogy így az ünnepekre készülve, aki vendéget vár, takarít, főz, mos, süt, és mindent megtesz, hogy a kedvébe járjon az érkező vendégnek. Embereknek annyira tudunk a kedvébe járni. Nagyon jól tudjuk, hogy mi az, amit szeret. És megtesszük neki. Nem kell más tennünk, nem kell megváltoznunk. Csak ezt az Úrnak is meg kellene adni. Tudod, hogy mit szeret az Úr? Akkor az ő kedvébe tudsz járni. Akkor meg tudod tenni neki azt, amit ő kér tőled. Amit ő vár, hogy cseleked meg. Akkor tudsz imádkozva, Bibliát olvasva felkészülni az ő jövetelére. akkor önmagadat megvizsgálva, bűneidet elhagyva, bűnbánatot tartva, meg tudod tisztítani a te szívedet, táplálni tudod az úrvacsorával a te lelkedet, és fel tudsz készülni az ő érkezésére. És minden, ami az ünnepben, világi módon a másik emberről szól, azt lelkileg meg tudod tenni, hogy az Urat is várod, és felkészülsz az ő eljövetelére. És erre is időt szánsz, és végig gondolod a saját életedben. Mi az, ami távol tart az Úrtól, és mi az, ami nem enged közelebb hozzá, és visszatart? Ez nem egyszerűen kerülöd, hanem megtagadod és elhagyod, mert nem méltó hozzá, mert az nem tőle van. Tudod így várni az Urat? Ott van a szívedben ez a felfokozott várakozás. Mint aki úgy készül az ünnepre, hogy ezen az ünnepen eljön hozzád az Úr. És közösséget vállal veled. Hogy az Immanuel profécia, velünk az Isten, az valóság legyen a te életedben is. Hogy ott legyen és lakozást vegyen nálad, és semmi el ne válasszon ő tőle. Mert lehet relativizálni az Úr érkezését. És lehet várni és kényszerítőzni, mint ahogy tette 20-as években, 1920-as években, lassan 100 évvel ezelőtt, ugye, egy fiatal ember, aki előkapta a revolverét, és azt mondta, hogy ha létezik Isten, akkor jöjjön, jelenjen meg most, ha kell, vegyen magához, beletette egy golyót, megpörgette, és azt mondta, hogy találkozni akarok vele, jöjjön, és akkor mutatkozzon be nekem. Meghúzta a ravaszt, aztán nagy vigyorra mondta, ugye, hogy nem is létezik. Benito Mussolini-nek hívták, eltelt néhány évtized, és az Isten óráján letelt az a bizonyos idő, és az Úr megállította őt. Elég kegyetlenül meglincselték, ott halt meg. Ismerjük az ő történetét. Másképp jár az Úr órája, és másképp jár az ember órája. Ne essünk bele abba a hibába, hogy mi azt gondoljuk, hogy majd az Úr akkor jön el, amikor mi akarjuk. Nagyobb Úr ő annál, mint hogy mi diktáljunk neki. Nagyon is jól tudja, hogy neki mikor kell megérkeznie. Nekünk kell inkább alázatosan felkészülnünk, várnunk és vele kapcsolatba lenni, hogy semmi meg ne tévessze. Hogy tényleg úgy várjuk őt, hogy az Úr jön. Már hallatszanak a lépései. Egészen közel jön hozzád. Már kopogtat a szíved ajtaján. Azt akarja, hogy te is ott legyél majd vele, és nem akarja, hogy lemaradj. És még dolgozik az életeden. De egyszer megjön. Örömöt fog ez neked jelenteni? Vagy fájdalmat? Szomorúsággal tölt majd el, mert még nem vagy kész, és csak sebeket okozol Krisztusnak. Vagy pedig már várod? Mert a Jelenések könyvének a végén azt olvassuk, hogy bizony hamar eljövök. Ezt mondja az, aki bizonyságot tett és kijelentette, hogy mit hoz majd a jövő. És erre nem tudunk mást válaszolni, csak azt, amit itt is olvasunk, hogy ámen. Úgy legyen. Ennek így kell történnie. És ezen mi nem tudunk változtatni. De a folytatást, Azt is el tudod mondani jó szívvel? Az egy imádság. Jöjj, Uram Jézus! Tudod sürgetni az ő eljövetelét, és azért imádkozni, hogy minél hamarabb megérkezzen az Úr? Vagy esténként azért imádkozol, hogy Uram, még ne gyere, még nem vagyok készen. Vagy oda tudod tenni az életed az ő kezébe, és azt mondani, Uram, gyere, minél hamarabb. Azt meg tudjuk érteni, hogy a szenvedett, üldözött egyház úgy kiállt fel az Úrhoz, hogy gyere, Uram, és szabadíts meg bennünket. De hogyan tudjuk mi elmondani ezt az imádságot őszinte szívvel? Hogyan tudunk mi felkészülni erre? Csak akkor, ha közösségünk van vele. Ha már most úgy éljük az életünket, mintha ő itt lenne. Az ő jelenlétével és az ő ítéletével. Mert a lélek jelen valóvá teszi őt. Csak ha felkészültünk a vele való találkozásra, akkor tudjuk őszinte szívvel mondani, jövel, Uram, Jézus. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekszóval, énekeljük a 397. dicséretünknek az 5. versét, a 397. dicséretünknek az 5. versét fogjuk énekelni. A 397. dicséret 5. verse így kezdődik, ő visszajön Sion előbb, mint véled. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, jó nekünk itt lenni gyülekezet közösségében. Jó nekünk itt lennünk a Te közeledben, figyelni a Te ígédre, készülni a Te érkezésedre. Mégis érezzük, milyen hiába való a mi életünk. Mennyi minden van a mi életünkben, ami elválaszt tőled. Szeretnénk mindezeket letenni. Szeretnénk minden dolgainkat alárendelni a Te akaratodnak és a Te érkezésednek, hogy készen legyünk. Jöjj, Urunk, hogy ne a világ zaja dübörögjön a fülünkben, hogy a szemünk ne a világ fényeit lássa, hanem láthassuk a Te világosságodat és hallhassuk a Te ígédet. Így kérünk, vezess bennünket tovább, hogy tudjuk tenni azt, amit Te bíztál mi reánk, teljesítve a mi küldetésünket. Így könyörgünk a mi közösségünkért, a mi családunkért, a mi szeretteinkért, akiket ránk bíztál. Te teljesi az ünnepünket a Te jelenléteddel. Így hozzuk eléd a mi szeretteinket, mindazokat, akik terhet hordoznak, betegséget, testi vagy lelki nyavaját. Te légy az ő gyógyítójuk, hogy az ünnepek között is megtapasztaljuk a Te segítő és gyógyító jelenléted. De így hozzuk eléd megszomorodott, megkeseredett testvéreket, akik nem látják a jövőt, vagy ha látják is, akkor olyan sötét, hogy csak tapogatóznak. Segíts bennünket, Urunk, hogy a Te világosságodat tudjuk vinni, vigasztalásként az ő életükbe. Lelkeddel jöjj és vezess, hogy ne tévedjünk el. Te segíts, hogy bűnbánattal és alázattal készülhessünk az ünnepre, hogy kitárva a mi szívünket, a Te asztalodnak méltó vendégei lehessünk, hogy megújulhasson a Te kegyelmed mi rajtunk, és odaszámhassuk a mi halandó tagjainkat a Te dicsőségedre. Így készíts bennünket a szolgálatra, hogy visszatérve hajlékainkba,
továbbadhassuk az örömüzenetet azoknak, akik azt várják tőlünk. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg most csendben, alázatosan elmondott buzgó könyörgésünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Állandó alkalmakat most nem olvasom fel, ezen a gyülekezetből lapocskán rajta lesz. Nagy része mellé az van írva, hogy legközelebb, kettős pont, és akkor oda van írva dátum szerint, hiszen közeledik az évvége, és a karácsony miatt borulnak, ezek nagy része csak a következő esztendőben lesz, tehát figyeljük, és nézzük ezen a papíroson, hogy akkor mikor lesz legközelebb a különféle alkalom. Ez például a Biblia órára is igaz, ugye, mert pont úgy esik csütörtökön, karácsonykor, szilveszterkor van, egyébként is találkozunk, de nem az efézusi levelet fogjuk olvasni. Aktuális dolgokat mondom, ma délután 2 órától mennek a gyermekek betlehemezni, tehát itt van a találkozó az altemplomban, ide várjuk a gyermekeket, szülőkkel együtt, aki tud jönni segíteni, és akkor, ha sikerül azokat a csoportokat kialakítani, akik mennek egy-egy bizonyos helyre, akkor ők fognak jelentkezni, hogy körülbelül mikor várható az érkezésük. Tehát senki, aki feliratkozott, ne úgy várja, hogy 2-re akkor pontban a gyerekek odaérnek, hiszen 2-kor itt van a találkozó. Tehát míg a csoportokat elosztjuk, begyakorolják, hogy ki után következik, mit énekelnek, és odáig eljutnak, az legalább 1/2 óra. Tehát leghamarabb 2:30-ra érnek az első helyre majd, és általában ilyen 2-3 hely az, ami egy-egy csoportnak lesz aktuálisan. Jó? Tehát így számolhatunk, hogy olyan 2:30 és 5 között reménység szerint akkor mindenkihez sikerül majd eljutni a betlehemező gyermekeknek. A gyermekek karácsonyi előadása december 24-én, tehát szenteste, 15 órától lesz itt az altemplomban, ahogy most is próbálnak, kicsit talán fölhallatszott az ének, tehát jöjjünk erre, ivogatva másokat is, tehát 24-én 15 órától. De ezt megelőzően az ifjúságnak lesz karácsonya, és még a női ima óra is találkozik hétfőn 3 órától, mind a két csoport hétfőn 3 órára jön. A gyerekek számára a csomagoknak az elkészítése, a fának a díszítése, ilyen gyönyörűségek, azok, amik várnak azokra, akik tudnak hétfőn jönni 3-ra. Tehát így hívogatjuk a testvéreket, azokat, akik szoktak jönni, akik nem, de szívesen eljönnek. Tehát hétfőn 3 óra igei alkalommal kezdődik, és akkor utána folytatódik ezzel. Karácsony első napján, december 25-én 10 órától lesz úrvacsorás ünnepi istentiszteletünk, ahol a kórus is szolgál majd közöttünk. Karácsony másodnapján, december 26-án szintén 10 órától lesz úrvacsorás ünnepi istentiszteletünk, ahol Kis Takács Nóra legátus szolgáló 5. éves teológus hallgató itt a Károli Egyetemen. ő szolgál közöttünk, a persely az ő javára lesz kitéve, tehát a legátum céljait szolgálja, az ő tanulmányait segítjük ezzel. Óesztendő utolsó napján, december 31-én 18 órától lesz istentisztelet, majd azt követően az ige köré gyűlve az elmúlt esztendő áldásaiért adunk hálát, és készülünk az új esztendőre éjfélkor úrvacsorai közösséggel. Aki szeretne részt venni a gyülekezeti szilveszteren, kérem, hogy minél előbb jelezze, hogy akkor a létszámmal úgy tudjunk kalkulálni. Új év első napján, 2015. január 1-én 10 órától tartunk istentiszteletet. A gyermekek karácsonyi ajándékára lehet még adományokat befizetni az egyházközség pénztárosánál. Legutóbb is felállította Máron, de akkor, tehát aki nem ismerné. Fehér karácsonyfa díszeket még lehet hozni hétfőn 3 óráig. A fadíszítéshez az ünnepi alkalmakra fel lehet még iratkozni, ha valaki autós segítséget kér a templomba való eljutáshoz, vagy segíteni tud a szállításban. Egyházközség céljaira borítékos adakozásra van lehetőség, a kijáratnál a persejen található boríték a kis levéllel, és a persejbe kell elhelyezni, aki úgy készült, hogy már előre elkészítette adományát. Köszönjük szépen a jókedvű adakozóknak az adományokat. Karácsony másodnapján, december 26-án érkezik hozzánk egy 10 fős csoport. Teen Missionnel Ausztráliából jönnek, és itt lesznek január közepéig. Ők itt majd munkálkodnak, nem csak a misszióba, hanem bizonyos építkezési munkálatokban is. Fogadjuk őket szeretettel. Még egyetlen dolog van hátra, amit rám bízott feleségem, hogy megköszönni azoknak a munkáját, akik az elmúlt napokban, hetekben térden állva vitték a örömhírt iskolákba, óvodákba. A bábcsoport tagjait kérem ide az úrasztalához, jó? Ádámot is onnan föntről. Csak hátra ment, vagy kiment? Bilau Tiborné, lehet-e tudni, hogy milyen messzire ment, mert köhögött itt, de... Jó, akkor neki majd odaadjuk később. Tudjuk nagyon jól, hogy 1895-ben a szeparációs törvény szétválasztott az államot és az egyházat. Ez Magyarországon a kommunizmus idején eléggé szigorúan valósult meg, a rendszerváltás óta enyhébben veszik ezt a dolgot, de Nyugat-Európába például nem lehet bemenni keresztény bábdarabbal iskolákba és óvodákba. Sem Franciaországba, sem az Egyesült Államokba, ne ringassa magát senki, tehát ezekben az országokban nem engednek be keresztény dolgokat állami intézményben. Tehát Magyarországon még egy olyan ajtórésnyi időszak van, amikor be lehet menni állami intézménybe is, és keresztény darabot vinni. Ez az esztendő olyan volt, amennyit én hallottam a beszámolóról, de megerősítést kérünk majd a bábcsoport tagjaitól, hogy ahová mentek, oda mentek, ahol szívesen fogadták őket, minden erőszakoskodás nélkül, és ahol szívesen fogadták őket, ott valóban lehetett a gyerekek részéről is érezni a visszajelzést, hogy az a darab, ugye Tolsztojnak a Panov apóját adták elő, hogy az öreg cipészmesterhez megérkezik az úr, szól hozzá, csak éppen nem ismeri fel, ugye, mert szegények és kiszolgáltatottak formájában jön, akiknek adja a maga dolgait. Valami ilyesmit élhettek át azok, akik befogadták ezt a bábdarabot. Meghatározó élmény volt szerintem az idősek otthona, ahova sikerült bejutni, hogy nem csak a gyerekek vevők erre a karácsonyi örömüzenetre. Sok család van ugyanis a gyerekek között is, akik otthon nem nagyon hallják, hogy karácsonykor mit is ünneplünk. Köszönet azért, akik imádságban vagy adományaikkal segítették ezt a munkát, és Isten áldását kérjük további szolgálatotokra. Vannak mások is, mondjuk el akkor a bábcsoportban, nem így hárman vagytok, ugye, hanem még a Bilau Tiborné, ő az, aki szorgalmasan ment és szolgált. feleségem volt az, aki autóval is vitte a csapatot, meg ő is beállt bábozni, és akkor tartaléknak ott van még az én két lányom, ugye? Azt hiszem, hogy egyelőre ennyien voltatok, Kincső és Panna. Tehát valahogy így ők voltak azok ebben az esztendőben, így karácsonyi szezonban, akik ezt a részét vállalták. És akkor egy kis köszönetképpen. Tehát köszönjük szépen. Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül énekeljük a záró énekünket, 394. dicséretünket fogjuk folytatni. 394. dicséretünknek 5., 6., 7. és 8. versét énekeljük. A 394. dicséretünket, aminek az első felét már énekeltük, az 5. vers így kezdődik. Bár hordozzad zsarnokláncát, érjen kínos rabhalál.